Szent Valló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Földi Rita pszichológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszékvezetőjével, Patkoló Éva beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójába Földi Rita pszichológust, akitől azért kértük ezt a beszélgetést, hogy róla beszélgessünk, és majd a választott igéjéről is. Kezdjük azzal akkor, hogy mit tudhatunk meg önről. Honnan jön, milyen családból származik, hogy választotta ezt a hivatást?
Tulajdonképpen ez egy elég hosszú út volt. Egyébként pedagógus családból származom. Édesapám egyetemen tanított, édesanyám az általános iskolában tanított. Hát mondjam úgy, hogy így ki volt jelölve az út, és így nekem is az első diplomám az egy tanári diploma volt, és sőt, a testnevelési egyetemen végeztem tanári és edzői szakon is, és el is kezdtem tanítani, miközben születtek közben a gyerekek, két fiú, és tulajdonképpen valahogy az iskolában, ahol középiskolában, ahol tanítottam, volt egy nagyon érdekes indítatás, mert hogy a gyerekek, akik akkor nem voltak sokkal fiatalabbak nálam, vagy én nem voltam sokkal idősebb náluk, nagyon sokszor hozzám fordultak mindenféle olyan problémával, ami inkább így a serdülőkori problémákat érinti. Úgyhogy időnként a szülők már úgy kerestek, hogy az iskola pszichológust. Mondtam, hogy én nem vagyok pszichológus, én csak egy tanár vagyok, lehet, hogy érzékenyebb vagyok ezekre a témákra, ami őket foglalkoztatja. És körülbelül ebben az időben hallgattam egy nagyon kedves mentoromnak, egy eltés oktatónak, Porkolábné dr. Balogh Katalinnak egy előadását, ami az én korábbi tanári végzettségemhez is nagyon illeszkedett, ez a tanulási zavaroknak a témaköre volt, és a mozgás jelentősége a tanulási zavarok megelőzésében, vagy ennek a problémának a megoldásában, tehát mind a prevenció, mind a korrekció területéről, és szó szerint tátott szájjal hallgattam, hogy hát ez tulajdonképpen teljesen kapcsolódik ahhoz, amit én idáig csináltam, és a következő évbe, ez volt valamikor ősszel, következő év tavaszán jelentkeztem az ELTE-re, pszichológia szakra, és nagyon jó pontszámmal vettek föl, tehát hogy egész magas pontszámmal, én magam is meglepődtem rajta, hogy majdnem a maximumot értem el. És hát akkor következett az az idő, amikor így a gyerekek mellett megosztottuk a férjemmel, hogy mikor kiviszi őket edzésre, és úgy végeztem el az egyetemet. Gyakorlatilag erről szólt ez az időszak. És közben én a tanítóképző főiskolán tanítottam, majd a pszichológia szak elvégzése után, szintén a témavezetőm javaslatára beadtam kisdoktorinak a diplomamunkámat, kicsit nyilván megformázva, és egy kicsit tudományosabb alapra helyezve, és a másik nagyon kedves, és a máig szeretettel gondolok rá, aki az államvizsgán az elnök volt, Gurcsás Zsuzsanna professzorasszony, még el is kérte a szakdolgozatomat, úgyhogy én gyorsan fel is kértem, hogy legyen esetleg az opponensem, és hát így történt, hogy 92-ben megcsináltam a kisdoktorit pszichológiából, ugye a diplomámmal majdnem egy időben, akkor már, hogyha elindultam, akkor végezzem el a pedagógiai és iskolapszichológiát, miközben tanítottam, és akkor jött egy olyan lehetőség, hogy közben a gyógypedagógiai tanárképző főiskolán is tanítottam, illetve át is mentem oda a 98-ba, hogy a neuropszichológia szakirányt elindítják, és így párhuzamosan csináltam a klinikai szakképzést és a neuropszichológiai szakképzést, úgyhogy egy-egy év különbséggel szereztem meg a szakvizsgákat gyakorlatilag klinikai pszichológiából és neuropszichológiából. Közben még ebben ez egy nagyon aktív időszak volt, ahogy emlékszem rá, mert hogy közben csináltam egy módszerspecifikus képzést, ez a csoportanalitikus képzés volt, amire 6 évig jártam gyakorlatilag, és a szupervízióval együtt 6 év alatt végeztem el ezt a módszerspecifikus képzést. Mindeközben 98 végén kaptam egy felkérést a Károli Gáspár Református Egyetemről, hogy a tanárszak akkreditációjában vegyek részt, és hát így kerültem a Károli Egyetemre. Nagyon régen ott vagyok már, tényleg több mint, vagy legalább 20 éve ott vagyok, és kezdetben a tanárszakot csináltam, ennek az akkreditációjába vettem részt, illetve a későbbiekben a pszichológia szakindításában Bagdél Műke professzorasszony révén a fejlődés lélektani tanszéket vittem, és hát viszem mind a mai napig. Közben egy kicsit átalakult a tanszék, a tanárképzést, azt egy nagyon kedves eltéről átjött kolléganő viszi tovább, én pedig a fejlődés lélektan tanszéknek a vezetője vagyok.
Annyi mindent elmondott, hogy az ember azon csodálkozik, hogy hogy tudta ezt úgy végigcsinálni, hogy közben még gyerekeket is kellett nevelni, és én végig arra gondoltam, hogy ezt isteni segítség nélkül ezt nem lehetett volna.
Így van, hát többek között azért is, mert a férjem is olyan, amilyen, és ő nagyon sok segítséget adott ehhez, tehát hogy nyilván az a tartalék, amit kaptam föntről, az benne volt, tehát az az energia, talán az az elhivatottság is, amiért ez tényleg a mai napig is borzasztóan érdekesnek tartom, amit csinálom, de a férjemnek a részvétele és támogatása nélkül azért nagyon nehéz lett volna ezt végigcsinálni egyedül. Nagyon sokat segített a gyerekek körül, amikor őket hozni, vinni kellett edzésre, később máshova. Hát nyilván azóta a gyerekek felnőttek, úgyhogy felnőtt emberek lettek, de a mai napig hálás vagyok ezért a segítségért, mert hogy tényleg úgy érzem, hogy nagyon gördülékenyen mentek a dolgok. Én nem érzem, hogy nagyon kimerültem volna ebbe a munkába, és ez nyilván azért ennélkül a támogatás nélkül nem jöhetett volna létre. Tehát, hogy a Jóisten támogatása is az, hogy olyan embert vezényelt az utamba, vagy találkoztam össze vele, vagy választottam, sikerült választanunk egymást, aki mindehhez megadta azt a segítséget és a támogató attitűdöt, amire szükség volt ehhez.
A másik, ami eszembe jutott, miközben hallgattam önt, hogy mi keresztények valljuk azt, hogy valamiféle isteni terelgetés vezet bennünket, és ön, ahogy elmondta, hogy pedagógusi pályával indult, de aztán mégiscsak a pszichológusi pálya lett az ön igazi hivatása. Igen. Tehát ez is egyfajta terelgetésnek érzem ezt, mert valahogy arra felé.
Így van, sőt, ha még hozzáteszem, hogy számomra is mik lettek a saját múltamból, szüleim révén is meghatározók, hát ez nem biztos, hogy annyira vidám mindig, de ugye én is sokkal később értettem meg ezeket az összefüggéseket. Tehát az édesanyám, mint mondtam, tanár volt, és egy időben az Erzsébet fasorban, de második kerületben laktunk, és ott a Szilágyi Erzsébet fasorban volt egy, hát egy ilyen állami intézmény, amiben árva gyerekek voltak. És nekem a gyerekkoromnak egy része az úgy telt el, hogy édesanyám ott dolgozott, és nagyon sok hétvégén voltak nálunk más gyerekek, akiket ő hazahozott, és akkor csinált nekik ilyen időben, pont ilyen tavaszi időben, eperhabot. Tehát, hogy úgy valahogy természetes volt, hogy mindig akad egy-egy, vagy kettő, vagy három kisgyerek körülöttünk, akiket így az anyu hazahozott. Aztán én nem tudtam, hogy ez miről szól, én ezt elfogadtam, meg jól el volt, játszottunk is velük, tehát, hogy jól éreztük magunkat, és sokkal később, édesanyám halála után tudtam meg, hogy ez minek köszönhető, hogyha már kijelölt utakról beszélgetünk. Édesanyámnak tudnilik a anyukája, az úgy szülte a gyerekeket, hogy az apa az elvállalta őket, de nem vett a nagymamát feleségül, és az édesanyámnak a gyerekkora az végig ebben a nyomásban telt el. Tehát, hogy így felnőni, hogy ő nem is ismerte az édesapját, és nyilvánvalóan az az empátia, amit átért, ugye saját élete révén is, az az árva gyerekek felé borzasztó erősen megjelent, és hogy én később tudtam ezt meg, nekem nagyon korán meghalt édesanyám, tehát ilyen 19-20 éves volt, amikor édesanyám meghalt, nyilván nem volt neki se egy könnyű élete, és akkor tudtam meg, hogy milyen háttere van ennek az egésznek, és valószínű, hogy ez is benne volt abba, hogy az ember képes legyen nem csak átélni, hanem megérteni azokat a kijelölt utakat, mozgató rúgókat, hogy milyen irányba induljon el.
Az ön szakterülete a magatartási zavarok, tanulási zavarok, és élek a lehetőséggel, hogy megkérdezzem a következőt, ami engem nagyon foglalkoztat. Azt látjuk, hogy a mai gyerekek egy digitális világban nőnek fel, majdnem, hogy okostelefonnal jönnek a világra, mert már egész kisgyerekek kezébe, bölcsödések kezébe látni okostelefont, és az az érdekes, hogy tudja is használni. Nem tudom, hogy ez jó-e, vagy rossz-e, vagy mit okoz ez a gyerekeknél, és esetleg a fejlődésében, hogy fog ez okozni?
Hát én néha riadtan látom, mikor egy másfél éves gyerekek kezében ott van az okostelefon a metró, addig sem kell rá figyelni, vagy beszélgetni vele, vagy bármit csinálni. Ez egyébként nagyon riasztó, de tök szempontból is. Tehát egyrészt ez a kognitív szint, hogy az agy fejlődésében, az agyi kapcsolatok alakulásában, ebben az életkorban, ebben a korai életkori szakaszban, ezt ugye Piaget úgy mondja, hogy szenzomotoros szakasz, tehát az érzékszervi mozgásos területnek az aktív fejlődése zajlik, összekapcsoljuk a mozgást az észleléssel, és ez egy olyan tapasztalat, ami saját magunkra, a saját testünkre, a saját tevékenységünkre nézve jelent következtetéseket, tehát amit megtapasztal a gyerek, illetve hát magában az agyi kapcsolatok alakulásában, a neurális kapcsolatok alakulásában is rendkívül fontos szerepet játszik, nem véletlen, hogy a tanulási zavaroknál pont ezt a területet állítják a középpontba, és ez egy nagyon fontos része is a fejlődésnek. Tehát, hogy egyrészt ezt veszik el tőle, az önindította aktív mozgás, a tevékenység eredményének a megtapasztalása az, ami hiányosságokat szenved, és ezzel párhuzamosan természetesen az agy struktúrájában bekövetkezett változások sem segítik a későbbi tanulási folyamatokat. Ez az egyik része a dolognak, ez a kognitív rész. Nézzük a társas fejlődés, a szociális fejlődés részét. A legeslegkorábbi időszakban azok a vele született, tehát belénk helyezett képességek érvényesülnek, amelyek például az érzelmek felismeréséről szólnak, ugyanis ez a csecsemőnek elemi érdeke, hogy az őt gondozó felnőtt érzelmeit, azokat felismerje. De ezeket valóban fel is ismeri, és őt produkálja is ezeket az arckifejezéseket a csecsemő. Na most, hogyha nincsenek a megfelelő szociális kapcsolatok, nincsen a gondozónak, az anyának, vagy az apának olyan expresszív érzelem kifejezés az arcán, amiből ő következtetni tud a másik érzelmi állapotára, akkor a későbbiekben ez az érzelem felismerés, ez nagyon szegényessé válik, és a későbbi társas kapcsolatokban, akár az óvodában, akár az iskolában, akár később a felnőtt életben az érzelem felismerése és az ahhoz való alkalmazkodás szenvedhet zavart. Tehát eleve nem tudnak jól alkalmazkodni különböző szociális helyzetekhez. Ez ugye a magatartás zavarok területét érinti, és végeztünk is olyan kutatásokat, amelyekben az ilyen társas baklövés helyzetét értelmezik a gyerekek, és pontosan ez a viselkedés zavaros és a hiperaktív gyerekek típusosan rosszabb választ adnak, mint azok a gyerekek, akiknek nincsenek ilyen problémáik. Tehát ez a korai kapcsolat nagyon sok mindent meghatároz. Én mindig óvatosan fogalmazok, azért, mert nem szeretném itt a demográfiai mélypontot tovább növelni. Hallgatóimnak is mindig el szoktam mondani, hogy ez nem jelenti azt, hogy tökéletesnek kell lenni. Lehet arra törekedni, meg próbáljuk a jót cselekedni, de az ne jelentsen egy erős szorongást, hogy nem tökéletesen csináltam valamit. Tökéletes ebben a világban a jóistenen kívül nincs. Mi csak törekedhetünk a jóra. A gyerek viszont alkalmazkodik, tehát hogyha mi próbáljuk a jót, és ezt a gyerekkel meg is tudjuk beszélni, hogy én felnőttként is hibázhatok. Nem biztos, hogy mindig jól látom a dolgokat, beszéljük meg. Tehát, hogy akkor a gyerekben sem alakul ki idegen szóval nagyon perfekcionista vonal, tehát ez a mindenáron való megfelelés, kifelé történő megfelelést teszem hozzá, tehát a külső környezetnek a helyett, hogy a szülők értékrendjét átvéve, hogy mi a jó, és mi a rossz, és az egy jutalmazó funkció, ha én jót cselekszem, és nem csak azért is, mert buksi simogatást kapok érte, megerősítést kapok érte, tehát jónak érzem magam, ha meg nem helyesen cselekszem, akkor meg ugye a lelkiismeret furdalán srévén egy ilyen, hát kvázi büntető funkciót ér el. A lelkiismeret furdalás az egy nagyon kellemetlen érzés. Tehát, hogy ezek beépülve a korai időszakaszban a személyiségbe, ezek belülről fogják szabályozni a mi viselkedésünket, és nem a külső kényszerek határozzák meg. Tehát, hogyha tudjuk, hogy mi a jó, mi a rossz, meddig mehetek el, mi lesz a következménye. Én ezt tartom a legfontosabbnak, és ezt a telefon nem fogja a gyerekekkel elfogadtatni, és nem fogja velük megismertetni.
Most arról beszéltünk, hogy mit fog ez okozni a gyerekeknél, az egész kis gyerekeknél, de közben felnőtt már egy generáció, az generáció. 20 évvel ezelőtt volt ez a digitális robbanás. Mit lehet most ő náluk-e tapasztalni, mint felnőttek?
Hát nem akarom nagyon negatív színbe feltüntetni, mert nyilvánvaló, hogy a digitális eszközök használatának vannak nagyon pozitív oldalai, az információ áramlás, az információ felvétel szempontjából, a gyorsaság szempontjából, tehát nagyon hamar hozzájutok információkhoz. És ez a gyorsaság nyilván egy picit a gondolkodásra is visszahat. Amit a kutatások mutatnak, az az, hogy általában a vizuális információknak a feldolgozása, mert hogy az egész vizuális alap gyakorlatilag az jobb lett ennél a generációnál, ellenben a szöveges információk feldolgozása az úgy tűnik, hogy elmaradást mutat. És nem csak azért, mert most az SMS-ekben, meg az e-mailekben mindenféle rövidítéseket használnak a fiatalok, hanem maga a feldolgozása is. Hát részben türelmetlenség, felületes kezelése az információknak, tehát ez is előfordul. Tehát vannak pozitív hatásai és negatív hatásai is ennek a fajta információfelvételnek, és a generációval kapcsolatban pedig azt látom, hogy sokszor a szülők nem feltétlenül értik azt, hogy a digitális eszköz az nem fogja őket helyettesíteni. Tehát nem fogja szeretni, megtartani, biztonságba helyezni, nem fog értéket átadni nekik. Én lehet, hogy a gyerek nagyon okos, csak a társas kapcsolata, hát ha egyáltalán megvoltak a korábbi előzmények, azok nem fognak megfelelően fejlődni. A másik, ami már inkább a serdülőkort és a fiatal felnőttkort érinti, hogy nagyon gyakori lett, hogy bizonyos információknak nem néznek utána, csak az interneten. De hát az interneten nagyon sok minden van. Tehát, hogy megtalálhatok én információkat, de az információk szűrése az nem megfelelő, tehát hogy nem jól tudják, de akár tudományos értelemben is, tehát nem csak értékrendi alapon, tudományos értelemben sem tudják feltétlenül jól szűrni az információkat, mert fönn van az interneten, az nem biztos, hogy jó. És ez nagyon nagy problémát okoz egyébként tényleg magánál a fiatal felnőtt generációnál is. Tehát amikor hozzám is odaérkeznek, és akkor diagnosztizálják magukat, vagy a gyereküket, tehát hogy azért ilyen elég érdekes dolgok fordulnak elő, és nem biztos, hogy igazuk van. Ugye, amikor maga a szülő is aktívan használja, és nem nincsenek közös tevékenységek a gyereket, egész pici kortól képzeljük el, tehát amikor még ezek a ringatók, kiolvasók, höcögtetők, tehát ugye a 2-3 éves korban nagyon sokat fejlesztenek a gyereken, ezek a kapcsolatok nagyon sokszor hiányoznak. Hiányoznak a későbbiekben az együttes játékok. Akár a közös legózás, akár a társas játékozás már 5 éves kortól, tehát nincsenek meg azok az együttes élmények a családon belül, illetve hát nyilván van, ahol megvannak, csak sok helyen nincsenek meg, és ez nagyon sokat árt abból a szempontból, hogy hát részben a versengés, az most ugye tudjuk, hogy korunkban az ilyen nagyon preferált dolog, hogy ha csak a versengés marad előtérben, és csak a különböző karriernek a megszerzése, akkor mindazok a társas alkalmazkodási formák, amelyek az értékrendünkhöz, a másikhoz való igazodáshoz, észrevételéhez, hogy a másiknak szüksége van-e valamire, vagy tudok-e támogatást, tudok-e magamból időt áldozni a másikra. Ez ugye mind a két témához én azt gondolom, hogy borzasztó fontos. Mert hogy ha tudok időt áldozni, akkor felnőttként is jónak élem meg magam. Visszahat az én képemre. Ha meg nem, ha elfordulok tőle, az egy ilyen rossz érzést kelt az emberben, tehát, hogy én nem vagyok képes adni magamból a másiknak. Tehát ezek komoly problémát okoznak, hát most bizonyos értelemben úgy oldja meg a szakma, vagy legalábbis most itt az Amerikai Pszichiátriai Társaság, hogy hát kiemeli azokat a kategóriákat, amelyek hát nem tetszenek nekik, és akkor azok megszűnnek patológiai kategóriát lenni.
És ezek milyen kategóriák?
Hát ez elég sokféle, különböző identitászavarok, identitás problémáknak a megjelenését, viselkedészavaroknak egy részét, egyszerűen kiveszik a kézikönyvből, és azért...
Akkor nem probléma?
Akkor most már... Akkor nem. Hát nem probléma, mert hogy ezt, sőt, ezt nem, nekem az a meggyőződésem, hogy néha nem is, hogy nem probléma, hanem mintha ilyen egyenesen büszkeségre okot adó érzelemnek írnák le. Tehát én azt gondolom, hogy a büszkeség, nem én gondolom, a pszichológia is azt mondja, hogy az egy én tudatos, tehát az én magamhoz, a saját tevékenységemhez, saját eredményemhez, saját működésemhez, viszonyulásaimhoz kapcsolódó dolog, arra tudok büszke lenni, amit én magam csinálok meg, amit én magam teszek. Nem pedig az, hogy amit nem teszek, csak ami vélettem, és akkor arra büszke vagyok. Tehát ezt nem nagyon tudom értelmezni, sem szakmai szempontból, sem az emberi értékek szempontjából.
Dr. Földi Rita pszichológussal, a Károli Gáspár Református Egyetem tanszék vezetőjével, Patkoló Éva beszélgetett. A beszélgetés folytatását holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu